19 óra. Jó estét kívánok! A Kossuth Rádióban most hírek következnek. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Második világháborús robbanóeszközt találtak Budapesten. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. A határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira, közölte a miniszterelnök a Tiszapárt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben. Magyar Péter elmondta, a Tisza elnöksége választja ki a legalkalmasabb jelölteket, ezután a szigettagok döntenek. A kormányfő beszélt arról is, hogy aki bűnt követett el, annak meg kell kapnia a büntetését, de a magyar embereknek újra kell tudni kezet nyújtani egymásnak. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzé teheti. Meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A jelenlegi ellenzéknek az a dolga, hogy ha az országnak szüksége van rájuk, akkor készen álljanak, jelentette ki Orbán Viktor a Köcsei polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indította meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítményt Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drónt semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 4 ember meghalt, 37-en megsebesültek. Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén. A becsapódás helyén egy 1 méter átmérőjű és 30 cm mély kráter keletkezett. Ukrajna és Moldova előzőleg értesítette a román hatóságokat, hogy egy drón átrepült a légterükön és Románia felé tart. Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten a Margit-szigeten. Az eszközöket a sziget középső részén a pesti oldalon találták. A tűzszerész művelet idejére a területet 200 méter sugarú körben kiürítik és lezárják. Budapestnél 2 nap alatt több mint 20 cm emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően holnap estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó térnél lévő vízmércénél. Az időjárásról. Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb esőzápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fok valószínű. Híradással legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
Műsorajánló. Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
Százesztendővel Klebersberg Kunó közművelődést, közoktatást átalakító 1926-os törvénycsomagja után milyen a közművelődés helyzete a 21. századi Magyarországon? Miről tanúskodnak ezügyben az úgynevezett konszolidált Kádár korszak kezdete 1963-65 óta, valamint az 1989-90-es rendszer átalakulás óta eltelt időszak tendenciái, viszonyai? A 21. század elején létezik-e modern közművelődés Magyarországon?
Kiemelés tőlünk. Vasárnap reggel 6 órától a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Dupla szóda. Válogatás a hét adásaiból.
András és Bereményi Géza közös estje. A Nyegin az Örkény István Színházban, valamint hamarosan átadják az Eszterházi Irodalmi Díjat. A Dupla Szóda adásában felidézzük a hét legfontosabb kulturális eseményeit, válogatva korábbi riportjaink közül. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a szerkesztő Felszegi Csaba nevében is. Én Babuts Kriszta vagyok. Műsorunkban szó lesz még arról is, hogy szeptember 12-ig tart még a Cinefest Miskolci Filmfesztivál. Pumák nyara, avagy az amerikai szezon címmel kiállítás nyílt Balaton-Almádiban, a Pannonia Művelődési Központban, és a Divat a hagyomány címmel kiállítás látható Fedénesen, a Palóc Viseletek házában. Most pedig jöjjenek a részletek. Elsőként Cseh András képzőművész zenésszel, az új zenekar front emberével beszélgettem. Lüktető idők címmel született meg Cseh András és Bereményi Géza közös estje, egy újabb cseh Bereményi dúó, de nem a klasszikus felállásban, a stúdióban a vendég Cseh András, zenész. Köszöntelek szeretettel.
Üdvözlök mindenkit.
András írja a zenét, Bereményi Géza a szöveget, így merészeltem azt mondani, hogy András zenész, és az, hogy ez az alkotó páros most együtt dolgozik, az egyfajta örökség lehet, hiszen András édesapja Cseh Tamás, Bereményi Géza egykori legfontosabb alkotótársa. A közös munka kinek a fejéből pattant ki? Ez lehetséges, hogy egyfajta születésnapi ajándék Bereményi Gézának, aki 80 éves lett?
Hát lehet, hogy az, de akkor magának adta, mert az ő fejéből pattant ki, mondjuk fél évvel a születésnapja előtt, egy ilyen forgatási bulin, egyszer csak megkérdezte, hogy nem csináljuk-e ezt, én megmondtam, hogy de, csináljuk, és akkor másnap már csináltuk.
Az, hogy csináljuk ezt, az pontosan mit jelent?
Igen.
Mert hogy a Cseh Tamás Bereményi alkotópáros munkafolyamatát azért messzeföldről ismerjük.
De azért mondjuk el.
Igen.
Szóval, hogy azt mondta pontosan, hogy akkor ő átjönne hozzánk, akkor éppen ott Kövágörsön voltunk, ott Kövágörsön van egy ilyen nyaralónk, és a Gézáék is a szomszédban vannak. Szóval, hogy akkor ő átjönne, én akkor a gitárommal játszanék neki valami dallamot, amit kitalálok, és akkor ő azt hallgatná, és ráírna szöveget. Szóval amikor azt mondom, hogy ezt, akkor erre gondoltam.
Kőágos egy fontos helyszíne, akár a Cseh Tamás Bereményi alkotópáros életében is, hiszen sokat dolgoztak ott, együtt születtek dalok.
De azért jó sok dal született ott, igen.
De azért ez most egy másik kor, másik korosztály. Bereményi Géza szövegei mennyire passzolhatnak a te életérzésedhez? Tudtok ti egyáltalán közös hangon zenélni, beszélni, hiszen különböző generációhoz tartoztok?
Jó kérdés. Hát azt, hogy a korosztályom életérzéséhez mennyire passzol, az kiderül, az most van kiderülőbe. De az, hogy az én életérzésemhez nagyon passzol, az biztos, mert én azért eléggé ebben a világban nőttem fel, már a dalaiknak a világában. Hát az nekem eléggé otthonos, ez az egész szövegvilág, ez az egész hangulat, ami ezekből kijön. Úgyhogy hát azt kérdezted, hogy mennyire...
Kompatibilis a két ember egymással.
Hát nekem, érted, ő egy ilyen gyerekkori figurám, egy ilyen őskép, vagy egyszer csak jön a Bereményi, és akkor ott van, minden ember életében vannak ilyen családi barátok. Hát nekem ő az... És most egyszer csak ugye ilyen alkotótársak lettünk, de ezt így kifele mondva olyan
hivatalos. Egész
olyan hivatalos, és ami meg belül történik, az meg inkább olyan normális.
Neked Gézabá, hogy szólítod Bereményi Gézát?
Bőgéza.
Géza? Bőgéza, ennyi?
Ja, nem Bőgéza.
Géza, tehát így kommunikáltok egymással. A dallamok hogyan születnek meg a fejedben? Kell hozzá valami ihlető erő, környezet, közeg, gondolatvilág, vagy beszélgettek előtte, inspirálódtok, ráhangolódtok a másikra? Azért nem hiszem, hogy úgy van, hogy bekopog, te kinyitod az ajtót, jól van, jöttem, elő a gitár, és akkor pengetek, ő meg diktál, vagy?
Nem, hát vagy ő jön föl, vagy én megyek át, és akkor leülünk, beszélgetünk, kávézunk, ha délután van, akkor fröccsözünk, meg ilyenek, és akkor egyszer csak, na jó, akkor jöhet a dalírás, és akkor meg az van, amit mondtál, ez a dolog, hogy akkor én pengetek, ő meg éneklek, ő meg erre ráírja a szövegeket. Ezek általában, amíg egy dal elkészül, az egy olyan 2 óra, és hogy miről szólnak azok, meg a legkülönbözőbb. Szóval, hogy amiről előtte beszélgettünk, ami éppen érdekli, ami egy dallamról éppen eszébe jutott. Szóval egy kicsit ilyen médiumszerűen ír, szóval, hogy nem úgy, hogy előre eltervezi, hogy most ez a téma, és nem tudom mi, hanem, hogy csak így eljátszani tudom, de hogy így kihúzza magát, így nagyon figyel, és akkor, hogy mi az első szó, ami beugrik, én úgy figyeltem meg, és de akkor...
Becsukja a szemét, azt láttam,
igen,
hogy csinálja,
igen. Becsukja a szemét, így koncentrál, és akkor ilyen sugallatra vár, inkább az, szóval az a fajta író, szóval nem agyból ír, hanem inkább, mint hogyha ilyen sugallatra várna. És akkor ebből a legkülönbözőbb témák jönnek elő, elég analóg, régi módi szép dolog ez.
Most belehallgatunk a Milyen világ ez című közös dalotokba.
Világ, amiben most élünk éppen. Széttartó világ, darabos, a darabok, a darabok. Kavarognak, apróbbak és nagyobbak, nagyobbak, apróbbak, keveregnek. Jelszavas is ez a világ, öklendi, kifelé, befelé, a jelszókat.
Cseh András és Bereményi Géza Milyen világ ez című dalába hallgattunk bele, amelyet a mindennapok ihlettek. 6 tér, 6 színész és más-más befogadói élmény. Nem mindenki ugyanazt látja és hallja ugyanis az Örkény István Színház Anyegin előadásán. Sétáló színház, storytelling. Műfajilag nehéz ezt meghatározni, de ami biztos, hogy Puskin szövege mai köntösben hallható. A darabot 2025 májusa óta játsszák sikerrel. Az évad elejé felújító próbára tartott a rendezővel Barta Bernadett.
Jövünk le a lépcsőn a rendező Dohi Balázsral. Egy pince helyiségbe érkezünk, ahol, ha jól hallom, már Patkós Márton gyakorol.
Fönt kész vagytok? Oké.
Csöndes a ház. Bek. Mindenki némán szentek. És furcsa álmot láttatjána.
Az Örkény stúdiójának pincéjéből most megyünk az Örkény István Színháznak az egyik terébe. Dohi Balázs rendezőt közben kérdezem, hogy 6 tér, 6 színész, és azért ezt összefogni fejben, illetve úgy próbálni, hogy különböző terek között rohangál, most mi is egyébként ezt tesszük, azért is lihegek, azért az én úgy gondolom, hogy nehéz.
Ez a darab, ez most nagyon összeállt előtte, már mielőtt elkezdtünk próbálni. Komán Attila dramaturggal közösen, illetve Kuk Zsófiával kialakult egy ilyen nagyon fix rendszer, amit meg akartunk valósítani, egy struktúra. Volt egy ilyen táblázatom, amiben benne volt az egésznek az ilyen nyilacskás, ki hova, mikor megy. Volt egy ilyen logisztikai őrület már előre a fejemben, amit tudtam, hogy meg szeretnék valósítani. Nagyon szokatlan próba folyamat volt, mert gyakorlatilag 6 különálló előadást kellett megrendezni egy próba folyamat alatt. Ez eléggé feszített munkát eredményezett. Én is úgy éreztem, hogy folyamatosan, mint egy ilyen érkezett egér, így rohangálok ide-oda, és színészeknek viszont volt egy önállósága, ami szorongató is tud lenni, de közben nyilván egy nagy szabadságfok is, tehát hogy az, hogy ők hogy töltik ki a rendszert, az nagyban rajtuk is múlt, nem csak rajtam.
Mennyire improvizálhatnak a színészek?
Nekem az nagyon fontos volt, hogy mindenki megtalálja azt, hogy hogyan nyúl hozzá az anyaghoz, és hogy ezek nagy különbségek legyenek. Én úgy képzeltem el, mint egy elültetünk 6 különböző ilyen kaspóba valamit, és akkor, hogy milyen irányba nőnek, az a jó, hogyha minél különbözőbb. A tündéhez a konyhába megyünk.
Belép a nyegyünk. Sorok közt, lábakon megy át.
Újabb térbe megyünk. Ahhoz, hogy valaki teljes képet kapjon, 6-szor kell megnézni az előadást, vagy azért ennél kevesebbszer is elég?
Ahhoz, hogy minden színészt lásson valaki, ahhoz 3-szor meg kell nézni. De hogyha valaki egyszer nézi, akkor is a csapat többségével találkozik. Ahhoz, hogy mindent lásson, ahhoz 6-szor kell megnézni, igen.
Hogyan választotta ki a tereket? Mert hogy pincében, te a konyhában, az igazgatói irodában, tehát hogy rengeteg helyen játszanak, és nem szokványos színpadi terekben.
Ezt Izsák Lili látványtervezővel találtuk ki közösen. Az volt szempontunk, hogy csak ne színházi tér legyen. A másik, ami az Örkény Színháznak egy ilyen sajátossága, hogy ez a színház így bevette magát egy ilyen nagy budapesti bérházba, mint egy ilyen vakond, így kifúrt magának különböző tereket, ahogy az évek során különböző lakások a társasházból a színház tulajdonába kerültek, tehát így az egész színház egy ilyen alagútrendszer. Csomó praktikum is volt, hogy egyáltalán hova jöhetünk, hol van az, ahol így a balesetvédelmi, tűzvédelmi lehetőségek ezt megengedik, hol tudunk elég nézőt leültetni. Ez is egy nagy logisztikai játék volt. A karaktereket nagyon inspirálták ezek a terek. Hozzáad ahhoz, hogy milyen anyaginokat játszanak a színészek, hogy melyik térben vannak.
A nézőket vezetik, mint hogyha idegenvezetője vagy csoportvezetője lenne a csapatoknak. Ugye 6 csoportra osztják a nézőket, mikor megérkeznek, kapnak karszalagot, és egy külön útvonalat járnak be.
Egy nagy csoport eligazítás is szokott lenni, itt a nézőteresekre is egy kicsit nagyobb feladat hárul, mint egy szokványos előadásban.
Több mindenki játszik. Anyegén, Tatyánát, több szerepben van mindenki. Mennyire tudják követni ezt a nézők? Hogyan próbálják ezt jelenni?
Szerencsére az általános kép, hogy tudják követni a szöveget, meg a cselekményt. Amikor én olvastam az Anyegint, az volt feltűnő, hogy itt van egy nagyon erős narrátor figura, aki igazából meghatározza az egészet, és ez a narrátor az, aki belebújik különböző figurákba, és beszélteti őket, és akkor ezeknek a figuráknak a hangját felveszi. És ezt én valahogy nagyon analógnak éreztem azzal, hogy egy színész az, aki ezt az egészet meséli. Ezt akartuk megtartani, vagy nekem ez volt nagyon fontos, és fontosabbnak tűnt ez annál, hogy mondjuk meglegyen, hogy XY játsza Tatyánát. Egyébként ez így egy komplexebb szerepkör, amit így a színészek visznek. Persze sokkal bonyolultabb is, és agyban le kell követniük, hogy mikor, melyik figurába ugrok, hova megyek.
Barta Bernadett riportját hallották az Örkény István Színház Anyegin című különleges előadásáról.
Dupla szóda. Válogatás a hét adásaiból.
Cseh András a vendégünk itt a stúdióban, aki Bereményi Gézával dolgozik most együtt.
És Boomer,
és már mint a Géza, vagy te is?
Ketten vagyunk boomerek, szerintem a két utolsó boomer.
Létezik-e a zene egyáltalán, ugye ez is elhangzott ebben az előbb hallott interjú részletben vagy riportban, hogy vajon lehet-e közösen alkotni alfáknak, zoomereknek, boomereknek, tehát van-e egy közös halmaza még ennek a teljesen más világban szocializálódott fiataloknak, középkorúaknak, idősebbeknek? Mert hogy azért akár arról is beszélünk, hogy ti közösen alkottok, nem egy generációba tartoztok, de ezek szerint úgy gondolod, hogy mégis boomer vagy te is, milyen értelemben?
Hát analóguk vagyunk. Ez ma ritkaság. Ma nagyon sok zenekart ismerek, meg zenész barátaim vannak, és nagyon ritka, hogy a most elkészült dolgaidat nem futtatod át, jó esetben csak átfuttatod az AI-on, és nem kérsz tőle mindenféle segítséget, hanem olyat csinálsz, ami megcsinálod, és lehet, hogy rossz, lehet, hogy nem kompatibilis, de olyan, hogy nem nyúl bele az AI. Ez például ma szerintem már egy tök nagy ritkosság, pedig hát pár éve még hol volt ez? Ilyen értelemben, hát hogyha most leülünk egy bácsival, Gézával, és akkor én pengetek ő, meg ő a sajátos módján erre ráír, az egy eléggé boomer dolog, de működik, és más generációk vagyunk.
A digitális világtól távol tartod magad, vagy legalábbis szeretsz ebből elmenekülni, létrehoztátok az Offline Rezervátum nevű mozgalmat elsorvadó emberi képességeink újjáélesztésére. Ezt hogyan képzeljük el, mit jelent? Tehát semmi olyan dolog, ami mondjuk itt a stúdióban van, tehát monitorok, akár mobiltelefon, okos eszközök nélkül élitek a mindennapokat, rendeztek találkozókat, időpontra előre megbeszélve 10:30-kor jövő hét kedden mindenki ott lesz a megbeszélt helyen.
jó elképzelés. Ez egy ilyen félig vicces, félig komoly dolog. A félig komoly dolog része az az, hogy azért ez egy nagy kérdés, hogy most mi történik így az elmúlt évtizedben a világban, ezzel a virtualizálódó világban, hogy erre ennyire mondjuk így
ráfügtünk.
Ez azért nagyon furcsa ez az egész, ami történik. De közben meg az is furcsa, hogy egy pillanat alatt már megszoktuk. Szóval, hogy teljesen természetes, és az is furcsa benne. És a félig vicces része az pedig az, hogy ezzel úgy foglalkozunk, hogy bár ez egy komoly téma, de úgy igazából meg van kötve a kezünk, szóval ez történni fog a Földön, egyre gyorsabban történik, és akkor közben meg itt állunk mi emberek, és akkor így próbálunk vele így viccesen foglalkozni, hogy ez mit kezdjünk, de hogy kell egy ilyet elképzelni, hát egy ilyen offline rezervátumot, lezárunk egy teret, lezárunk egy utcát, vagy egy részt egy fesztiválon, és ott kikapcsolt telefonokkal olyan dolgokat csinálunk, nem virtuális. És ezt ilyen humorosan csináljuk, hogy mintha most tanulnánk meg, hogy jé, van ilyen is, hogy nem virtuálisan beszélgetni, nem virtuálisan emlékezni valakire. Gyertek el egyszer.
A filmezés sem áll tőled távol, hiszen a filmstúdiók világában hangmérnökként, hangutómunkásként és zeneszerzőként is dolgoztál. A Miskolci Filmfesztiválon tavaly szerepeltetek a Baksa Sós Jánosról készített Tej utca gyerek című filmmel.
Igen, ezt rendeztük.
Hogy érezted ott magad?
A Miskolci film nagyon jól, nagyon jól.
Ez hát egy jó hangulatú
sokkal hely? Szebb Miskolc, mint ahogy az ember arra emlékszik. Teljesen megható hely. És ez a filmfesztivál, ahol voltunk, az meg nagyon barátságos. Arról is lesz most szó? Igen?
Pontosan, mert hogy elindult a múlt héten az idei Cinefest, a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 12-ig várja a közönséget film, különlegességekkel, premierekkel. A hétvégén vetítették egy miskolci rendező filmjét, Bétót Erika rendezővel és a fesztivál igazgatójával beszélgetett.
28 országból több mint 100 filmet vetítenek, a programban pedig magyarországi premierek, nemzetközi fesztivál sikerek és különleges vendégek szerepelnek, mondja Bíró Tibor a fesztivál igazgatója.
Azt gondolom, hogy már évek óta elértük azt, hogy egy rangot jelent a magyar filmeknek az, hogy itt vannak magyarországi bemutatójuk, és azok a magyar filmek, amelyek az év későbbi időszakában fognak majd a közönség elé kerülni, itt és most láthatók először a fesztiválon. Az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogy a nagyjátékfilmnek körülbelül egy olyan 50-60% az, ami később megjelenik a hazai mozikínálatban, a többi film pedig csak itt és most látható.
Úgy, mint a Sebiszkéssel, Értől az óceánig című 75 perces film, amelyből egy részletet hallunk.
Közeledett a végzés ideje, a szigorú év, és akkorára úgy nagyjából el kellett dönteni, hogy mi szeretnél lenni, mint orvos, tehát milyen szakot választasz.
A filmet egy szemében Kerény László készítette.
Miskolci vagyok, Miskolcon készítek dokumentumfilmeket, és hát Mátyás Lajos főorvost nagyon régóta ismerem, az érsebészetnek az osztályvezető főorvosa. Az első műtétet, amit láttam, az tulajdonképpen az ő műtétje volt, és most arra gondoltam, hogy orvosokról portréfilmet ritkán lehet látni, és én úgy gondoltam, hogy Mátyás Lajosról meg kell csinálni. Tehát az élettörténete színes, és most a fesztiválra elkészült a film.
A fesztiválnak van egy különlegessége is, a Cine Classic, amely Magyarország legrégebbi folyamatos filmtörténeti programsorozata. Erről mit tudhatunk?
Kezdetektől igyekszünk a filmtörténettel és a klasszikusokkal is foglalkozni, és hát ennek több apropója is van. Az egyik az, hogy Miskolcon született Pressburger Imre, Oscar-díjas forgatókönyvíró és rendező, akinek a szülőháza itt Miskolcon éppen most áll felújítás alatt, és az unokája Kevin MacDonald és testvére Andrew MacDonald ellátogat a fesztiválra. Kevin MacDonald már járt itt egyszer a fesztiválon, most ismét ellátogat, és az Európai Mozi Nagykövete díjat fogja majd átvenni.
A Cinefest 22 év alatt Miskolc egyik legfontosabb kulturális eseményévé vált. Ma már olyan filmek is eljutnak a fesztiválra, amelyek a világ legnagyobb fesztiváljairól érkeznek. Szeptember 12-éig Miskolcon a filmeké a főszerep. Hogy mi a helyzet a kortárs irodalom legjavával. Jövő héten ugyanis kihirdetik az idei Eszterházi irodalmi díj győztesét. Kapcsoljuk a zsűri egyik tagját, ha jól sejtem, a vonal túlsó végén itt van Mácsai Pál Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Háló, jó napot kívánok!
Kezdi csókolom, üdvözlöm a hallgatókat. Jaj, de sok mindent sorolt fel.
Akkor most legyen az, hogy a zsűri tag is, mondjuk azt, hiszen a díjat 2025-ben adták át először, akkor alapították az Eszterházi díjat, és idén 2026-ban is átadják. Volt egy 61 fős jelölés, mármint hogy 61 művet választottak ki, ebből lett 7, aztán shortlistre téve mondhatjuk, így szépen magyarosan. Ezek közül kellett akár Mácsai Pálnak is zsűriznie, vagy kiválasztania, ami a szíve szerint a legérdemesebb erre a díjra?
Nekem a 7-ből igen. A 61-ből 7-re szűkítés folyamatában nem is vettem részt, mert ugye nem olvastam el a 61 művet, és azt gondolom, hogy ha az ember valamiről dönt, akkor hát illendő, hogy olvassa. A 7-et természetesen elolvastam nagy élvezettel, és hát rettentő meghasonlással. Minden zsűritag imád panaszkodni, hogy a zsűrinek nehéz dolga volt. Tényleg a zsűrinek nehéz dolga volt, de hát sajnos engem hívott, aki titoktartásra vagyok kötelezve, úgyhogy nem is beszélhetek többet erről.
Nyilván csak annyit lehet elmondani, hogy kiemelkedő irodalmi tevékenységekről van szó, ezt díjazzák, van 7 mű, Bognár Péter, Fancsali Kinga, Barnás Ferenc, Kollár Árpád, Szálinger Balázs, Takács Zsuzsa és Tóth Krisztina egy-egy alkotása, ezek közül így kellett van kiválasztani a legjobbat, vagy amelyik a díjra érdemes lesz, és szeptember 17-én lesz egy díját adó az Örkény Színházban. Na most, aki kedvet kapna ehhez, hogy oda menjen, arra számíthat, hogy mind a 7 művet végigolvassák, felolvasnak belőlük, színpadra állítanak.
Hosszú szeánsz lenne. Tudnélik, hát persze vannak óriás formák is ebben, tehát regények, hosszú prózák, és vannak kisebb formák, versek, de hát természetesen az nem merül fel, hogy végigolvassuk, de a Bíró Kriszta szerkesztésében igenis minden műből hallunk majd részletet, amit az Örkény színészei fognak felolvasni természetesen. Ott derül ki, hogy ki is nyerte ezt a tényleg rangos díjat. Nagyon, nagyon szimpatikus nekem, hogy van egy, hát először is teljesen politikamentes és állammentes díj, amelyet az Eszterházi Alapítvány hozott létre. Ebből a szempontból egy kicsit olyan távoli hasonlattal, mint a Baumgartner díj lehetett a 30-as években, amit aztán ugye a rákosizmus szépen megszüntetett, tehát egy szuverén díj, amiben még az is belefér, hogy egy szimpla olvasó, jelesül egy színész, én is benne legyen a zsűriben, természetesen irodalmárok mellett, mert hát ez mégiscsak az ő optikájukat és horizontjukat igényli, hogy felelősen tudjanak dönteni egy ilyen fontos díjról.
Amikor megszületett a név, vagy mondjuk a könyvcím, előtte azért sokat vitatkoztak, érveltek. Hogy nézzük ezt ki? Beültek az Örkény büféjébe, mindenki ott volt, minden zsűritag, mindenki elmondta maga sorrendjét, vagy hogy nem.
Igen. Ez is nem az Örkény büféjében történik, hanem az Eszterházi Alapítványnak van egy helye, vagy lakása Budán, és ott gyűltünk össze. Természetesen komoly vitát kell elképzelni, érveket, és mindenkiben egy adag lemondást és szomorúságot, mert ebből a 7 műből legalább 3 mindenkinek tetszik. nem biztos, hogy ugyanaz a három, de legalább 3-4 szívügyé válik. És akkor el kell engedni valamelyiket, szavazás van természetesen, a többség dönt, többkörös szavazás, érvelés, és minden zsűritag ízlésébe és választási szempontjaiba hallatlanul izgalmas belelátni számomra. Tehát egy irodalmáréba, egy újságíróéba, akár a magaméiba is, vagy figyelni azt a mozgásra, hogy az ember olvas valamit, és egyszer csak megszereti, vagy elidegenedik tőle, de akkor az más valakinek lesz fontos. Tehát, hogy ez az egész irodalomnak nevezett csodálatos emberi tünemény, hogy ez milyen végtelenül gazdag. Azt szoktam mondani, ha még van rám másfél perc, van egy verses előadásom, ahol verseket mondok, hogy állandóan vitatkozunk mi magyarok. Mindenféléről, világnézetről, ízlésről, jövőről, múltról, nem vagyunk nyugvó ponton soha. És hát keressük a közös nevezőt. Azt még nem hallottam problémának tekinteni, hogy Kosztolányi Dezső jó szerzője vagy nem. Vagy hogy Csokonai Vitéz Mihály helyese, hogy megírta az életművét, vagy József Attila, vagy Pilinszky. Ez a közös nevező, a magyar kultúra. Ez az, amiben mindenki egyet tud érteni. Vagy nagy részt. Ennek egy ilyen tapintható, megfogható eleme, pillanatta jelensége ez az Eszterházi díj, és a zsűri vitája is.
És hogy ki kapja ezt, az kiderül szeptember 17-én az Örkény Színházban a fővárosban. Az egyik zsűritag Mácsai Pál Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színészt, rendezőt, érdemes művészt, a Halhatatlanok társulatának örökös tagját kérdeztük erről. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Cseh András a vendégünk itt a stúdióban. A tavalyi esztendőben Cseh András egyik filmje, méghozzá a Baksasós...
Horváth Balázssal és Fille Csillával közös filmünk.
Köszönöm. Baksasós Jánosról készítettétek Tej utca gyerek címmel, de te voltál a rendezője, és ezt tavaly...
Hárman így.
Tavaly hárman? Uh-huh. Akkor közös alkotás. Jó, tehát egy alkotói folyamat zajlott, és ez lett a végeredménye, a Tej utca gyermek, uh-huh. gyerek című. Ez hogyan készült el?
Van ez a fantasztikus ember, a Baksasós János, akiről azért igazából keveset tudunk, de ő viszont nagyon nagy hatással volt egy csomó emberre, akit viszont nagyon jól ismerünk. Volt szerencsém olyan családba születni, ahol ő egy szereplő volt, már hogy egy ilyen állandó vendég. Aztán meg volt szerencsém olyan kamaszkoromban összebarátkozni vele. Nyilván az barátság talán az én oldalamról fontosabb volt, mint az övéről, de mégiscsak sokat leveleztünk, meg találkoztunk, és tényleg egy egész elképesztő ember volt, érdemes utána nézni. Legtöbben a Kexből ismerik, de hát utána még egy nagyon varázslatos életet leélt itt a még évtizedekig, főleg Berlinbe. És akkor, amikor ő meghalt, akkor gondoltuk, hogy valamit kéne, valami emléket állítani ennek a dolognak, hogy ne csak úgy elfelejtődjön, és akkor pont egy filmes barátom, a Horváth Balázssal ültünk, meg Fille Csillával, és akkor gondoltuk, hogy csináljunk egy filmet, és csináltunk egy filmet. Így lett a film.
Humák nyara, avagy az amerikai szezon címmel nyílt kiállítás Balaton-Almáriban, a Pannonia Művelődési Központban. A tárlat a honi légvédelem vadászpilótáinak világát mutatja be. A második világháborúban a legendás Puma vadászosztály Balaton-Almáriban állomásozott, így a balatonparti város néhány hónapra az amerikai zene és a pezsgő társasági élet színhelyévé vált. Felszegi Csaba riportja.
A Puma vadászosztály mikor megalakult 44. május 1-én, akkor szálláskörletet kerestek nekik.
Pap Attila régész, a kiállítás kurátora.
És mivel a veszprémi repülőtér, mint hadirepülőtér katonai célpontnak számított, nem akarták rizikózni egy esetleges bombatámadással magát a pótolhatatlan pilótaállományt, és egy olyan helyszínt kerestek nekik, ami kellően elérhető távolságban van, kellően biztonságos, és biztosítja a megfelelő elhelyezést, regenerálódást, és így került Almádiba kialakításra a honi vadászlégvédelemnek a szálláskörlete.
És így lett aztán az amerikai pilóták által Balaton-Almádi, a jazz és az amerikai kultúra fővárosa egy darabig?
Az amerikai bombatámadások megindulása gyakorlatilag betiltották az amerikai kultúrát, főleg az amerikai zenét. Tehát a kortárs jazz, a korszaknak az igazi slágerei, azok tiltottá váltak, viszont volt egyetlen egy hely az országban, ez Balaton-Almádiba a Pannonia vendéglő.
Itt a Pannonia központ helyén?
Igen, ennek a központnak a helyén volt fizikailag az az étterem, ahova minden este ők beültek, minden este ők voltak a közönségnek egy része, és épp ezért ezen a helyen, ahol az egyetlen alakulat, aki élesbe harcolt az amerikaiak ellen jelen van, itt nem érte a vált senkit az, hogy ellenséggel cimborálna, ha mondjuk Cole Porter, Glenn Miller vagy Artie Shaw-t játszik, és a legmenőbb budapesti zenekarok költöztek le Almádiba, mert itt játszhatták ezt büntetlenül.
Ha végig sétálunk a kiállításon, rengeteg relikviát látunk. Itt van például középen egy irdatlan méretű, én nem igazán tudom mi ez, de egy repülőgép alkatrész.
Ez egy B-24-es bombázó az egyik légcsavaragya és légcsavartolla, ezt nemes vita fölött lőtték le. Német találatot kapott, majd Vitéz Molnár László hadnagy és köteléke adta meg a kegyelemdöfést, neki nemes vita határába zuhant le, jelzi azt a nagyságot, amiket ezek a gépek jelentettek.
Ez most, amit látunk, ez egy olyan 2,5 méteres installáció.
Hát és hogy összességében egy kb. 200 kiló így magába. Mellette található kis szárnydarab, az egy felső őrsön lelőtt B-24-es darabja, ami aztán gyaloghídként szolgált nagyon sokáig, az pedig az a Benkő Lajos hadnagy lőtte le, akinek a hagyatékát meg is kaptuk, és először látható a Benkő hagyaték így egyben, olyan eredeti relikviákkal, amik tényleg pótolhatatlanok.
Csajka, itt az egyik vitrínben, de gondolom, hogy ez nem az amerikai vonal, hanem talán a szovjet hadifogságból került ide?
Igen, magának a kiállításnak a zárása az két dologra van fölhúzva, a mi történt az emberekkel, és a mi történt a tárgyakkal kérdéskörre, és maga a csajka az már orosz hadifogság, ez Tábori Sándor tizedesnek a hagyatéka. Nagyon sokan kerültek vagy hadifogságba, vagy amikor hazajöttek az osztrák, nem is fogolytáborból, mert aztán az amerikaiak a magyar alakulatot nem tartották hadifogolynak, így szivárgott vissza vagy keletről, vagy nyugatról egy részük. Viszont 92-be értünk el ahhoz a pillanathoz, és ezt a vetítőbe is az erről szóló kisfilm nagyon szépen mutatja, amikor összehívták a fölöttünk repülő nemzeteknek a még élő képviselőit, voltak itt amerikaiak, oroszok, németek, magyarok, még románok is. Itt is bebizonyosodott, hogy ők elsődlegesen pilóták, és csak a háború muszája miatt kellett egymással lőniük. Óriási barátságok születtek a háború után közöttük. Volt két olyan ember, a magyar Karácsonyi Mihály hadnagy és az amerikai Chester Sluder, aki a 325-ös Fighter Groupnak Mustang pilótaként a parancsnoka volt, akik konkrétan vívtak a Balaton mellett egymás ellen légi harcot. És itt mind a két kisereg úgy érkezett meg, veregetve egymás vállát és összeborulva, hogy de jó, hogy élnek, és föl tudják ezt eleveníteni.
Felszegi Csaba riportját hallottuk a Pumák nyara, avagy az amerikai szezon című kiállításról, amely Balaton-Almádiban látható szeptember végéig. Figyelmét a Divat a hagyomány című kiállításra szeretnénk felhívni, amely a Fedémesi Palóc viseletek házában látható. A tárlat a Palóc és a Békési tájegységek népviseleti kultúráját mutatja be, bizonyítva, hogy a hagyományos motivumok ma is inspirálóak. Félisi Csenge összefoglalója.
Gyula azért mezőváros, vásárváros lévén nagyon hamar polgárosodott.
Farkasné Kunanikó népi iparművész.
És ezeket a polgári viseleteket dolgozom én fel. Fotók alapján, Néprajzi Múzeum, illetve a helyi múzeum fotói alapján.
Átörökíti ezeket a motivumokat, ezeket a darabokat úgy, hogy a ma emberének is üzenjenek ezek a ruhák?
Igen, hát alapvetően mindig az a célom, hogy ahogyan kutatom a viseleteket, hogyha én találkozok egy számomra kedves vagy új formában, vagy fazonnal, azt nyilván elkészítem. Minden esetben az a elképzelésem, hogy ezt hogyan lehet átültetni modern viseletbe. Itt a kiállításban is látható két példa erre, a gyulavári férfi viselet motivumait dolgoztam át egy női kollekcióba, illetve a gyulai sváb viseletből is készítettem egy mai modern hordható verziót, illetve büszkén mondhatom, hogy az idei ONK-n kiállításon is lesz még egy magyar gyulai lány viseletem, aminek szintén van egy mai modern párja.
A viseleteket így lehet átörökíteni? Így nem csak a múltunk részei, hanem talán a jövőnké is?
Mindenképpen ez a célom. Régen is az volt a fontos, hogy megkülönböztessük magunkat a szomszédfalutól, a másik nemzetiségtől. Mindenkinek megvolt a saját viselete. Én úgy gondolom, hogy a mai globalizált világban ezzel tudjuk mi a saját magyarságunkat kifejezni, hogy autentikus gyorsan megkeressük az eredeti, a tiszta élő forrást, és abból merítkezve megpróbálunk egy mai modern, én személy szerint viseletben tudom kifejezni ezt a magyarságunkat.
Ebből lehet akkor divatot csinálni.
Igen, és akkor nem beszélve arról, hogy régen ugye a bársonyt, a brokátot, a taftot használták, ezek mind olyan nemes anyagok, vagy akár a sejmet, amit vagy a lembásznak ad, akár a férfi ingetnél, vagy a pohutvásznak ad. Ezek mind olyan nemes anyagok, amit szívesen hordunk a mai napig.
Én ezzel tulajdonképpen a fedémeseknek és a szüleimnek is szerettem volna emléket állítani.
Berzevici Fehér Jánosné, a népművészetmestere, Csokonai Díjas népi iparművész.
Tanultam a kézihímzést, a horgolást is, soha nem gondoltam, hogy nekem abból valamikor hasznom lesz, hogy tulajdonképpen egy viseletet teljes mértékben el tudok készíteni a kezdő szárhúzásról, az azsórokig, a hímzésig, a horgolásig.
Időről időre bemutatja, hogy hogyan lehet divat a hagyomány. Most is ezt láthatjuk itt.
Igen, és nekem az is fontos, hogy minél több fiatalt hozzak ide erre a településre, és hogy például a gyulai, a békési különböző tájegységek viseleteit helybe hozzák.
Hogy a hagyomány, a hagyományőrzés az a múltunk része, de jövőbe is mutat. Csak így lehet elképzelni a jövőt?
Csak akkor lehet szép, modern olyan viseleteket készíteni, amit valamilyen értéket képvisel. A múltat közvetíti, hogyha az ember tisztában van a régi világgal és a régi hagyományos viseletekkel is.
Dupla szóda. Válogatás a hét adásaiból.
Cseh András a stúdió vendég, aki mostanában Bereményi Gézával dolgozik együtt, azonban van egy saját zenekara is, új zenekar néven. A 80-as, 90-es évek alternatív rockzenei hagyományait viszik tovább. Viszont most én inkább a Bereményi Gézával való közös munkáról kérdeznének még, jó? Folytatódik a munka, a repertoár folyamatosan bővül, hogy tervezitek.
Hát onnan jövök például, ma is írtunk egy dalt. Igen, ez egy hetente írunk egy dalt körülbelül.
És ez folyamatosan felkerül a zene megosztóra?
Nem, ez a boomerségünknek az árnyoldala, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva az agyvelőnknek, és az nem túl jó. Szóval úgy értem, hogy ezek megvannak papíron, például itt van a táskámban a legújabb ma reggeli dalnak a szövege, a fejemben van a dallam.
És miről és szól? Miről meséltek benne?
Fú, hát nagyon friss, de hogy valami celldömölki vegyesbolt kirablásával kezdődik a dal, és egy dél-afrikai gazdag nőnek a ölébe fejeződik be. Így tudnám összefoglalni.
Elég messziről indultatok, legközelebb a Szkéné Színházban álltok majd, vagy álszínpadra, méghozzá Kertész Endrével és Bartók Györgyen.
Igen, október 10-én.
Október 10 pontosan, igen.
Most szünetelünk.
Így van, és én a hétvégén láttalak téged.
Jaj,
két fiatalembert a pozsonyi pikniken, egy kis ízelítőt adtatok ebből a zenei világból. Nagyon interaktív volt a koncert, feltetted a kérdést, hogy mit szeretnénk hallani, ilyen vagy olyan típusú dalt. Szóval, hogy bevontál minket is, mint közönséget, kvázi, mintha alkotó része lettünk volna az egésznek. Ilyen közvetlenség lesz minden koncerten?
Hát remélem egyre inkább, igen. Ez egy olyan dolog, ami elég friss, és most tanulunk benne. Szóval azért az a új zenekar nevű underground zenekarom az nagyon más stílusú, mint ez, és ezt meg úgy meg kell szokni, hogy itt milyen közönség van, meg hogy ez milyen ez az egész világ, milyen világ ez, ahogy a dal mondja, és ja, szóval ez így most alakul, hogy ennek milyen a hangulata, szerintem jó, meg tök szép dalok.
Elkezdtél beénekelni, majd szóltál, hogy ez még csak a beéneklés, ne tapsoljunk, de azért miért is megtapsoltak, mint közönség. Szóval, hogy ilyen élményekben is lehetnek részük azoknak, akik október 10-én a Szkéné Színházban megnéznek benneteket, Cseh András, Bereményi Géza estje. Az Istenes Ének című dalba hamarosan belehallgatunk, azonban el kell köszönnünk, hiszen az időnk lejárt. Én köszönöm szépen Cseh Andrásnak, hogy itt volt. András és Bereményi Géza közös estje, a hamarosan átadásra kerülő Eszterházi Irodalmi Díj, Cinefest Miskolci Filmfesztivál és Pumák nyara, avagy az amerikai szezon címmel nyílt kiállítás Balatonalmádiban. Kedves hallgatóink, a Dupla Szóda adásában a hét legfontosabb kulturális témáit foglaltuk össze. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. Én köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Felszegi Csaba nevében is, és kívánok kellemes hétvégét mindannyiuknak. Babucs Krisztát hallották. Hamarosan A Határok Nélkül következik, itt a Kossuth Rádióban.
Drága Istenem, de jó is a kedvem, házam leégve, nincs már kit szeretnem. Helybeli vagyok én, magyar gyerek, de neki a világnak úgy megyek, hová megyek. Bárhova is odaérkezek, lapulva, ahol a szellemek várnak.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.